A Jézus dosszié mai témája az egyik legnehezebb, leghúsba vágóbb kérése Jézusnak, amit újra és újra meg kellene szívlelnünk, és ha megélnénk, akkor egészen másképpen nézne ki az saját életünk, kereszténységünk, az egyházunk és ez a világ is. Az ellenség szeretetről szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni. Ezt olvassuk a Máté Evangélium 5. fejezetének a 43-tól 48. verséig terjedő fejezetben. Hallottátok, hogy azt mondták, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én viszont azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei atyátoknak, mert ő felkelti napját a gonoszokra és a jókra, és esőt ad igazaknak és gonoszoknak. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nem, de a vámosok is ugyanezt teszik. És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nem, de a pogányok is ugyanezt teszik. Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. A legmagasabbra teszi a mércét Jézus a szeretetben való növekedés irányában, amikor azt kéri tőlünk, hogy szeressük még az ellenségeinket is. Ez a mondat, amit Jézus kimond, hogy hallottátok, azt mondták, szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet, ez így nem szerepel az Ószövetségi Szentírásban. Miért cserélte le Jézus a mondat folytatását, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat, ezzel, hogy szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet? Ezt mondják. Bár nem szerepel az Ószövetségi Szentírásban, sőt, olvashatunk olyan mondatokat az Ószövetségben, amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy még az ellenségeinkkel is jót kell tenni, hogyha az ellenséget szamara összerogy, akkor ne menj el mellette, mondja a Szentírás, anélkül, hogy ne segítettél volna. A felebaráti szeretet, illetve a szeretet parancs viszont elsősorban a felebarátokra is az Izrael népéhez tartozókra vonatkozott. Bár nem volt parancs, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, a gyakorlat mégis az volt, nem bibliai alapon, hogy szerették a fele barátaikat és gyűlölték az ellenséget. Az idegenekkel szemben ellenséges magatartást tanúsítottak a választott nép fiai. Jábe ellenségeinek tekintették azokat, akik pogányok voltak, és jogosnak tartották velük szembe a haragot, az erőszakot és a bosszút is. A szemet szemért, fogat fogért elv, akkor is és napjainkban is nagyon erősen meghatározta az ellenséggel szembeni magatartást. Jézus viszont a felebaráti szeretet körét kitágítja az ellenségeinkre is. Konkrét utasítást is ad, imádkozzatok az üldözőitekért. Máténál az ellenségek azok, akik a keresztényeket üldözik. Lukács evangéliumában azonban, Lukács az evangéliumában sokkal általánosabban fogalmaz, és az ellenséges magatartás minden formáját felsorolja. A belső érzést, vagyis a gyűlöletet, a szavakkal történő sértést, az átkot és a tetleges bántalmadást is. És azt kéri Lukács evangéliumában Jézus, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak. Imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. És azzal indokolja, amivel az Ószövetségben is indokolja az életszentségre szóló meghívást az Isten, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Jézus pedig arra hivatkozik, hogy azért kell mindezt megtenni, mert olyannak kell lennünk, mint a mi atyánk, akinek a gyermekei vagyunk. Jézus tanításában új, hogy a szeretet parancs mindenféle ellenségre vonatkozik. És ennek az ellenség szeretetnek meg kell nyilvánulni az érzéseinkben, a szavainkban és a tetteinkben is. Ki az én ellenségem? Minden korban, az Ószövetség korában is, az Új Szövetség és korunkban is megvolt az ellenségkép gyártás. Ma különösen nagy erővel dívik a technika segítségével. Minden oldal gyártja az ellenségképeket, és megmondja, hogy ki az, akit gyűlölni kell, és ki az, akit szeretni kell. Vagy lehet, hogy nem mondja, de ez szerint cselekszik, és viselkedik. Ki az én ellenségem? Ha csak azt kell szeretni, aki az életemre tör, aki idegen, aki a másik oldalon áll, mert ellenség, akkor ez eléggé leegyszerűsíti a kérdést. Mivel minden harag, minden rossz indulat a szívünkből fakad, ezért oda kell figyelni, és az az ellenség, vagy az is ellenség, inkább így mondom, akinek a jelenlétében megváltozik a viselkedésünk. Nem tudunk azok lenni, akik valójában vagyunk. Nem tudjuk önmagunkat adni. Szorongunk, félünk, és ellenséges, negatív, bántó érzéseink, vagy netán szavaink vannak. És ilyen értelemben bármikor ellenségé válhat a házastárs, bármikor ellenségé válhat a közösséget tagja, bármikor ellenségé válhat a családod bármelyik tagja. Minél közelebb áll szeretetben valaki, annál mélyebben meg tudjuk élni a haragot, az indulatot, netán a gyűlöletet, és annál inkább szükségünk van arra, hogy elkezdjük gyakorolni pont a közvetlen közelünkben lévőkkel az ellenség szeretetet. Valószínűleg kevesen tívlelik meg Jézus kérését, akkor, amikor a családban veszekedés van, harag vagy gyűlölet, hogy azzal kezdjék a szeretet felépítését, hogy áldást kérnek arra, akivel ezek a dolgok megtörténtek. Ez az első és legegyszerűbb lépés. Áldást kell kérni a másikra. És ha ez megvan, akkor aki ezt megmeri tenni, az meg fogja tapasztalni, hogy olyan az áldás, mint a kenet. Gyógyír elsősorban annak a szívére, aki haragszik, aki meg van sértve, aki meg van bántodva, és aki a negatív érzéseinek a csapdájába került. Elmulasztjuk ezt az egyszerű lépést, pedig ezzel már gyógyulna a szívünk. És mivel amikor megharagszunk, megsebződünk, ellenségekké, egymás ellenségeivé válunk, akkor a másik nem engedi meg, hogy közeledjünk, szeressük, vagy jót tegyünk vele, egy dolgot nem tud megakadályozni, az áldást. Ha nem csak magadra kéred az áldást, hanem ő rájuk, akkor ez nem csak a te szívedben végzi el gyógyító munkáját, mint egy kenet a seben, hanem az ő szívében is elkezd munkálkodni. Az imát senki, az ima gyümölcseit senki nem tudja megakadályozni. A másik sem. És akkor lép működésbe, amikor a Jóisten akarja, illetve a másik megengedi, hogy a kegyelem újra működjön. Isten országa, szeretet uralma elérkezett. És ennek a szeretetnek nem szabhat határt semmi és senki. És Isten országa az eddig megszokott magatartás formáink megváltoztatására szólít fel bennünket. És újra és újra, lehet, hogy naponta 70-szer, 7-szer el kell jutnunk a haragtól, a megbocsátáson át, az ellenség szeretetig, a kiengesztelődésig. Minél több kapcsolatunk van, annál többször van szükségünk ennek a szeretet formának a gyakorlására. És mindezt azért, mert annak az Istennek vagyunk a gyermekei, aki irgalmas, aki tökéletes, aki megbocsátott, aki a kereszten még az ellenségeiért is meghalt. És ezért kéri tőlünk, nem magunk miatt, nem a másik miatt, hanem önmaga miatt, mert az ő képmásai és az ő szeretett gyermekei vagyunk. Mit jelent a tökéletes szó? Ezt kéri Jézus, legyetek tökéletesek, miként a ti atyátok a mennyei tökéletes. Alapvetően a tökéletesség teljességet, meg nem osztottságot jelent. Minden harag, minden gyűlölet, minden indulat megosztja a szívet. És ennek következtében megosztja a kapcsolatokat is. Isten pedig teljesen fenntartás nélküli szeretettel fordul az emberekhez. Az ő jósága nem ismer határt. És erre a szeretetre újra és újra azzal válaszolunk, hogy megszüntetjük a szívünkben a megosztottságot. Mert minden harag, minden gyűlölet, minden indulat a saját szívünkből indul ki. Ott van a megosztottság gyökere, és azt kell megszüntetnünk. Őt, aki láthatatlan, csak akkor szerethetjük így, ha fenntartás nélkül teljes odaadással fordulunk szeretetünkkel az éppen aktuális ellenségeinkhez, akik lehet, hogy naponta váltakoznak, de lehet, hogy sokáig ugyanazok. Az evangelizáció egyik gyönyörű példája az, amikor elkezdjük szeretni az ellenségeinket, és a szeretetünk mércéjévé nem önmagunkat, nem a másikat, hanem Jézus Krisztust tesszük. És aki Jézus teszi a szeretet mércéjévé, az az ő példáját követve megpróbálja kiterjeszteni a szeretetét, még az ellenségeire is. És mivel annak a lelke, szent lelke van a szívünkben, aki önmagánál jobban szerette a kereszten függve még az ellenségeit is, ezért nem lehetetlen megélni a szeretet parancsát, mert nem a saját erőnkből kell megtenni, hanem annak erejéből, akit Isten a szívünkbe árasztott, a Szentlélek erejéből.
Kedves hallgatóim!